csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez itt a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Albert Lortzing Undine című romantikus varázsoperáját hallgathatják majd meg 4 felvonásban, arról az 1966-os Nyugat-Berlinben rögzített lemezfelvételről, amelynek karmestere Robert Heger, címszereplője pedig Anneliese Rothenberger volt. Erről a Magyar Állami Operaház műsorán még sohasem szerepelt, és ma már német nyelvterületen is meglehetősen ritkán játszott, noha igazán könnyen megszerethető zenész színpadi Schellő történetről beszélvén, az elkövetkező percekben szóba hozhatom majd sok egyéb mellett Schikanédert és egy íróként is tevékeny porosz katonatisztet, a németországi állapotokat és a világ rendjét, Paracelsust és a tintásüveget, a Schellőket, valamint egy baritonként és tenorként egyaránt jól beváló komponistát. És az ismertetés kezdődjön is vele, vagyis a ma esti opera zeneszerzőjének és egyszer mint librettistájának, Albert Lortzingnak a személyével és pályafutásával. Annál is inkább, hiszen róla jóval ritkábban esik szó, mint a keddesti operák legtöbb alkotójáról. Nos, ahhoz képest, hogy hősünk édesapja eredetileg szolíd berlini polgár és a helyi bőrkereskedelem hasznos jelese volt, a kis Albert mégis mondhatni beleszületett a színház, sőt, a vándorszínészet világába. Mert hogy a szülők egy ponton váratlanul odahagyták a polgári életet és színtársulatot alapítottak, amellyel azután bejárták szerte német földet. Az 1801-ben született Albert Lortzing ilyes formán alig volt 12 esztendős, midőn legelső alkalommal a színpadra lépett. 2 felvonás között a saját komikus versezeteivel szórakoztatva a közönséget. Felcseperedve pedig sokoldalú és közönségkedvenc színházi ember vált belőle, olyan, aki színészként, énekesként, de épp így zeneszerzői és szövegírói működésével is hasznossá, sőt, nélkülözhetetlenné tudta tenni magát. Hasonlóan a nálánál 2 nemzedékkel idősebb Emanuel Schikanéderhez, vagy éppenséggel saját kortársához, az ugyancsak 1801-ben született bécsi Johann Nestroyhoz, vagy mondjuk a Petőfi tintás üvegéből ismerős nevű Megyeri Károlyhoz. Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és elvállalt tenor és bariton szólamokat egyaránt. Ahogyan azt életművének egy későbbi ironikus méltatója megfogalmazta, játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt. Mert hogy Lortzing a 20-as évei elején nem csak megházasodott, természetesen egy színésznőt feleségül véve, de megalkotta első zenés színpadi művét is. Ez volt az 1823-24-ben elkészített egyfelvonásos Singspiel, a Janinai Alipasa, avagy a franciák Albániában, amely azonban csupán évekkel később kerülhetett első ízben a közönség elé. E műben épp úgy középpontba kerül egy pasa szerája és háreme, akárcsak Mozart hasonló művében, és Lortzingnál is prózai dialógusok váltakoznak zeneszámokkal, csak hogy túl a zenei színvonal oly nyilvánvaló különbségén volt még egy másik, egészen szembeötlő eltérés az olipasa és a szöktetés között. Lortzing művében nem a felvilágosult török nagyvonalúsága eredményezi a boldog végkifejletet, hanem a harc, a pasa zsarnoki hatalmának megdöntése. Ez a mozzanat pedig nem csak a történelmi és stílusváltozásokat jelzi, ez már a kora romantika és nem a felvilágosodás ideje, de azt is érzékeltetheti velünk, hogy miért is vált Lortzing egyszerre kedvelt és mégis nehéz sorsú szerzővé. Az 1820-as, 30-as és 40-es évek német világára ugyanis igencsak ránehezedett az a politikai elnyomás, amelyet történelmi tanulmányaink révén a Szent Szövetséggel, illetve Metternich kancellár nevével szoktunk több-kevesebb okkal összekapcsolni. A szabad kőműves és liberális hazafi Lortzingnak minden esetre gyakran meggyűlt a baja a cenzúrával, hiszen olyan darabok szerzője volt, amelyek hol a szomszédai által felosztott Lengyelország melletti szimpátiával tüntettek, hol meg azt a kérdést nyomatékosították visszatérő fordulatként, hogy ez lenne hát a világrend. Az 1848-as Bécsben komponált és utóbb sokáig előadatlanul maradt Regina című szabadság operájában pedig egy erkölcstelen svájci gyáros ellen veszik fel a küzdelmet a munkát beszüntető alkalmazottjai. Azért mindeközben Lortzing néhány kevésbé problematikus víg operájával átütő sikert aratott. Időrendben és a jelentőségét tekintve is elsőséget érdemlően az 1837-es Cár és áccsal, amely már jóval Verne Gyula Phileas Foggja előtt rekordidő alatt megkerülte a földgolyóbist, és amelynek facipős táncát máig gyakorta hallani. Részint emlékeztető, részint gyönyörködtető jelleggel most röviden mi is hallgassunk bele népszerű zenekari számba. A Bambergi Szimfonikusok együttesét Hans Gierster vezényli. Lortzing a cár és ács nyomában ugyancsak érdemi sikert aratott az 1842-es vadorzóval. 1844-ben pedig karnagyi állást kapott a lipcsei városi színházban. Ám de innen egy esztendő múltán mennie kellett. Mint említettem, pályafutását egészen az 1851-ben bekövetkezett végzetes agyvérzésig végig kísérték a cenzurális, a szakmai és a személyi konfliktusok. No meg az anyagi gondok, már csak azért is, mivel házasságából összesen 11 gyermeke született. Vagyis időről időre más városba kellett áthelyeznie működését. Lipcséből Bécsbe, aztán onnan Gerába és Lüneburgba, végül Berlinbe. És mindeközben Lortzing megszenvedte azt is, hogy az olasz operák nem csak a német közönség körében bizonyultak egyre népszerűbbeknek, de bizony az énekesi előadásmódra is olyan hatást gyakoroltak, ami nem volt előnyös a német komponista művei számára. Az ő prózai dialógusos, úgynevezett spíloperjeibe ugyanis könnyed hangok kívántattak, és az előadóknak a színészi tehetségüket, komikusi készségüket is kellett, vagy kellett volna bizonyítaniuk. Volt tehát gondja bőven, mint említettem 1845-ben is, amikor Lipcsében kitelt a becsülete, és nagy sikerekkel a háta mögött megint egyszer állás és megélhetés nélkül találta magát. És ekkor Lortzing úgy érezte, valami újat kell megpróbálnia. Vagyis a középkor és a fantasztikum felé fordult új témát keresve, és megkísértette a varázsopera zsánerét. Így született meg a ma este felhangzó Undine, amelynek ősbemutatóját 1845. április 21-én már értelemszerűen nem Lipcsében, hanem az attól bő 100 kilométerre fekvő Magdeburgban tartották. No de ki is légyen az az Undine? Nos, az undinék, vagy másként ondinék, a vízhez kapcsolódó elemi, mitikus lények, tündérek, sellők, hableányok, akiket ilyen-olyan néven természetesen meg annyi nép mitológiájában, néprajzában ott lelni. Az undine megnevezés viszont nem néprajzi, hanem tudományos jellegű, hiszen nem más, mint a 16. század első felében élt csodadoktor, alkimista, asztrológus, okkultista és természettudós, vagyis a polihisztor Paracelsus adta. Méghozzá az elementális lények, könyv a nimfákról, szilfidekről, pigmeusokról, szalamandrákról és egyéb eleven teremtményekről című posztumusz megjelentetett traktátusában. Ezek a vízben élő hölgyek Paracelsus szerint hasonlóak az emberekhez, ám nem rendelkeznek halhatatlan lélekkel. Viszont a földi emberekkel házasságra lépnek, mégis elnyerhetik annak legalább egy csíráját. Emiatt az undinék emberi férjre vágynak, ám ha egy férfinak undine a felesége, ügyelnie kell arra, hogy meg ne sértse őt víz közelében, mert akkor a hölgy visszatér a saját eleméhez. Ebből a Paracelsus műből az 1566-os kiadását követően szépírók több egymást követő nemzedéke merített mesés, fantasztikus témákat. Így tett például 2,5 évszázaddal később 1811-ben egy vitéz és igen művelt porosz tiszt is. Őt Friedrich de la Motte Fouquénak hívták. A francia földről elűzött hugenottáktól származó báró ráadásul nem csak egy romantikus novellában írta meg Undine és Huldbrand lovag szerelmének tündérmeséjét, de elbeszéléséből 1816-ban ő maga írt operalibrettót is. Méghozzá a ma elsősorban szépíróként, illetve operai címszerep gyanánt ismerős Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, vagyis E.T.A. Hoffmann operája számára. Közös művük az Undine a német romantikus opera egyik alapművévé, vagy legalábbis kiinduló pontjává vált. És majd 3 évtized múltán ide, ehhez a témához és ehhez a romantikus, középkorias és fantasztikus mesés hagyományhoz nyúlt vissza az új utat, új inspirációt és nem utolsó sorban új bevételi forrást kereső Lortzing. Szokásához híven a librettót saját maga készítette el. Természetesen az 1816-os Hoffmann de la Motte-Fouqué féle Undine nyomán. Így Szemere paradox módon még azzal együtt is feszesebbé tette a szöveget, hogy háromból négy felvonásossá formálta a történetet, amelybe szokásához híven könnyen megjegyezhető népies melódiák csak úgy jócskán kerültek, mint remekül hangszerelt, hangulatfestő részletek. De most már következzen a Lortzing vágyait sajnos legfeljebb csak kis részben beteljesítő opera cselekménye, amelynek prózai dialógusait 1966-ra némiképp felfrissítették, fölpaskolták és meghúzták a lemez felvétel számára. Nos, még a 15. században játszódó cselekmény kezdete előtt Hugo von Ringstetten lovag egy vihar elől menedékre lelt egy halászkunyhóban, ahol is rövid úton beleszeretett az ott élő pár nevelt lányába, a szép Undinébe. A vonzalom kölcsönösnek bizonyult, és ők ketten az első felvonásban éppen esküvőre indulnak. A lovak fegyverhordozója Fight nem tart velük, inkább borozgat. És mert az ital megoldja a nyelvét, óvatlanul elárulja a színen megjelenő, magát Kühlebornnak nevező titokzatos férfiúnak azt, hogy Hugo lovak számára ez a románc puszta szórakozás, hiszen van már főrangú menyasszonya. Kühleborn azonban nem más, mint Undine igazi apja, aki érthető okokból dühös lesz ennek hallatán, és elhatározza, hogy megvédi leányát. Így, varázshatalommal rendelkezvén, az eskető pap képét magára öltve, ő is a párral tart, amikor a fiatal házasok útra kelnek egy hercegi kastély felé. Az első felvonásból hallgassuk meg Hugo lovagias hangütésű románcát Nikolaj Gedda, valamint a szerelmesen aggódó szavakkal közbeszóló Anneliese Rothenberger előadásában.
Ich ritt zum großen Waffenspiele, jüngst in die freie Reichsstadt ein. Der tapfere Ritter kämpfte viele, doch mir verblieb der Sieg allein, doch mir verblieb der Sieg allein. Bertalda gab dies Siegespfand, sprach von hoher Glut entbrannt. Zum Zauberwalde mögt ihr eilen und könnt ihr Wunder mir erteilen. Von jeder wundersamen Macht wird süßer Lohn euch dargebracht, wird süßer Lohn euch dargebracht.
Du ließest dich doch nicht verleiten, doch sonst besäß ich dich ja nicht.
Für Frauenschönheit gingst du streiten, erheischen Ehr und Ritterpflicht, erheischen, erheischen Ehr und Ritterpflicht, erheischen Ehr und Ritterpflicht, erheischen Ehr und Ritterpflicht, erheischen, erheischen Ehr und Ritterpflicht.
A második felvonásban a lovag arra kéri Undinét, hogy oszlassa el a származását rejtő homályt. A szerelmes asszony pedig őszintén elmond mindent, vagyis azt, hogy vízi szellem. Azt is elárulja, hogy az emberek és a vízi szellemek között az egyetlen különbség az, hogy az utóbbiaknak nincs lelkük. Ám ha egy férfi őszintén szeret egy ilyen lényt, az lelket nyerhet. Megjelenik a színen Bertalda, Hugo elhagyott hercegi menyasszonya, akit Kühleborn kísér, ezúttal diplomata képében. Bertalda értetően csalódott, és gúnyolni kezdi Undine alacsony származását. Ám ekkor Küleborn közbelép, és elmondja, hogy Bertalda valójában az Undinét felnevelő halászpár lánya, akit 15 éve a herceg talált a tópartján. Maga Küleborn felfedi a saját kilétét is. Ő a vízbirodalmának fejedelme, és ezt követően dühösen távozik. Undine vigasztalni próbálja a kétségbeesett Bertaldát. A második felvonásból következzen most a címszereplő származást felfedő, a vízi lényekről mesélő áriájának hosszabb részlete. Anneliese Rothenberger énekel.
Doch kann auf Erden und im wenigsten vereine mit euch man dieses hohen Glücks teilhaft ich werden. Du alles Licht, was mich bewegt, was hier im Innersten sich regt. Du alles Licht, was mich bewegt, was hier im Innersten sich regt. Ich bin beseelt, ich bin beseelt, dir, dir dank ich meine Seele und werde ewig sie dir danken. Mir deine Treue nicht wanken, machst du nicht endlich. Entscheide nun, entscheide nun, mein teurer Freund. Entscheide nun, entscheide nun, mein teurer Freund. Dann wich vor dann an deinem Herzen beseligt wohl. An deinem
felvonásra kiderül, hogy Hugo tényleg álhatatlan szerelmes. Már újra Bertalda tetszik neki, és immár tudni sem akar boldogtalan feleségéről, akit Küleborn visszavisz a vízbirodalmába. A negyedik felvonásban ilyes formán már Hugo és Bertalda esküvőjét ünneplik, és a féktelen mulatság közben letaszítják helyéről a kastély kútját fedő kőlapot. Így hát a kúton keresztül megjelenhet hűtlen szerelmes előtt Undine, Küleborn pedig eláraszthatja vízzel az egész csarnokot. Ám mindeközben Hugo rájön arra, hogy mégiscsak Undinét szereti. És bár a kastély összeomlik, a pár újra összekerül, és Küleborn ítélete szerint életüket a vízi szellemek világában élik tovább. Befejezésül halljuk Lord Singh operájának negyedik felvonásából a végfinálé utolsó perceit a Robert Heger által vezényelt lemezfelvételről. Kérem, ha kedvük támadt, és az idejük is engedi, úgy hallgassák meg ma este Albert Lord Singh varázsoperáját, az Undinét. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor egy igazi különlegesség Händel Nagy Sándor ünnepe című darabjának mozarti átdolgozása hangzik majd el Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Természetesen ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.